A mi segítségünk és Isten tiszteletünk megáldása, megszentelése legyen az Úrtól, ki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Így fennállva készüljünk a keresztség kiszolgáltatásához, közösen énekeljük a 329. dicséretünket. Közben szeretném mondani, hogy itt elől vannak még helyek, és ki tudunk tenni még székeket, előre lehet jönni nyugodtan. 329. dicséretünk második versét énekeljük, nem éltem még e föld színén, te értem megszülettél. Hallgassuk meg, miképpen szerezte mi Urunk Jézus Krisztus a Szent Keresztséget. Megvan írva a Máté evangéliumának a 28. fejezetében, a 18-tól terjedő versekben a következőképpen. Mert nékem adatot minden hatalom menjen és földön, elmenvén azért tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében. Tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek. És imént ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Amen. Foglaljuk el a helyünket. Azt is szeretném jelezni, hogy a karzaton is legalább 6-8 hely biztos, hogy van, oda is fel lehet menni. Kedves szülők, kedves keresztszülők és ünneplő gyülekezet! A szereztetési ige mellé szeretnék felolvasni egy sokak által jól ismert igét Izsaiás próféta könyvéből, a 49. résznek a 15. versét. Megfeledkezhet-e csecsemőjéről az anya, nem könyörül-e méhe gyermekén? Ha mások megfeledkeznének is, én nem feledkezem meg te rólad. Szívesen olvassuk fel kísérő igeként a szereztetés ige mellé ezeket a prófétai szavakat, mert egy olyan bensőséges kapcsolatról árulkodnak, amelynek a keresztség szeretné hordozni a tartalmát. A keresztségben egy nagyon bensőséges kapcsolat születik az Isten és az ember között. Ennek a kapcsolatnak semmilyen előfeltétele nincsen, hiszen azok a kisgyermekek, akiket itt megkeresztelünk, még nem is tudnak arról az Istenről, aki őket kiválasztotta, a világra segítette, megalkotta, megtervezte az életüket. Ezt a bensőséges kapcsolatot azonban részben átéljük mi is, szülőként, családtagként, keresztszülőként talán, és átéljük úgy is, mint akiknek aztán ez nagyon fontos is lesz ez a kapcsolat. A mai nap éppen az édesanyák vasárnapja. Ilyenkor úgy emlékezünk azokra az édesanyákra, akik már nincsenek közöttünk, eljutunk azokhoz, akik közöttünk vannak, vagy ha olyan távolságban vagyunk, azért oda gondolunk, felhívjuk őket, úgy érezzük, hogy valamivel tartozunk nekik, és ők is várják ezt a bejelentkezésünket. Éppen azért, mert különlegesen nagy ajándékot kaptak az Istentől, hogy az Isten rajtuk keresztül új életet teremt. És ez az új élet teremtése, ez elkezdődik abban a pillanatban, amikor az ember kezdi felfogni azt, hogy az Isten egy nagy csodát visz véghez rajta, hogy az ő testéből, lelkéből születhet valaki. Ez a bensőséges kapcsolat, ez így fogalmazódik meg ebben a prófétai igében, hogy megfeledkezhet-e csecsemőjéről az édesanyja. Nyilván azért sem feledkezhet meg, mert a csecsemő olyan valaki, aki önző módon felhívja önmagára figyelmet és követel. Nem lehet megfeledkezni egy gyermekről. Vagy ha igen, akkor ő ezt szóvá teszi. Aztán az életünkben nagyon sok minden behálóz minket, és egyre inkább ezek a nagyon bensőséges kapcsolatok is tudnak távolodni egymástól. És ezt nagyon keserű szívvel éljük meg mi magunk is. Sok mindent megpróbálunk megtenni ellene, és mégis úgy érezzük, hogy nem tudunk megtenni mindent az ellen, hogy ez ne így legyen. És ezért olyan vigasztaló az igének a második fele. Ha mindenki megfeledkezne rólad, én akkor sem feledkezem meg. Egy édesanyja nem tud a gyermeke nélkül tervezni. Egy édesanyja nem tud a gyermeke nélkül dönteni, gondolkozni. Számba kell venni az ő létezését. De ha valami miatt mégis megtörténne, hogy nincs, aki őt számba vegye, akkor tudni kell azt, hogy az Isten számon tartja. Hiszen a szereztetési ígéje is a keresztségnek így fejeződik be Jézus ígéretével, hogy azt ígérem nekik, hogy velük leszek minden napon a világ végezetéig. És ez az ígéret így mutatkozik meg itt az ószövetségi prófétán keresztül, ha mások megfeledkeznének rólad, én nem feledkezem meg. Egy hihetetlenül nagy ajándék az, hogy tudhatjuk azt, hogy valakinek az életét az Isten az ő tervébe beleilleszti. Az Isten nem hoz döntést anélkül, hogy rátekintene. Hogy minden egyes új megszületett élet azt jelenti, hogy az Isten előtt egy újabb szempont van, akit figyelembe kell vennie akkor, amikor alakítja az embereknek az életét. És ettől kezdve az Isten szemében ez a kisgyermek egy szempont. Úgy intézi a dolgokat, hogy ez az ő üdvösségére, az ő javára legyen. Bármi is történjék az életünkben, és tudjuk nagyon jól, hogy nem csak jó dolgok vesznek körül, hanem nehézségek is. Mindig az az erőt adó, vigasztaló gondolat kísér bennünket, hogy de az Isten számon tartja őt is, számon tart engem is, hiszen egyszer én is kaptam ezt az ígéretet, és most már mindannyian ezzel az ígérettel megyünk tovább, és éljük a napjainkat, hogyha bárki is, aki körülvett eddig bennünket az ő szeretetével, meg is feledkezne rólunk, Isten akkor sem feledkezik meg mi rólunk. Ezekkel a gondolatokkal szeretném most kiszolgáltatni a keresztséget, tudva azt, hogy az Isten a maga döntése szerint véghez viheti az ő életében mindazt, amit számára eltervezett. Így tesszük oda most az Isten elé, így pecsételjük el az Istennel való szövetségre a keresztségben, és így kérünk áldást az ő életére. Mielőtt a keresztséget kiszolgáltatnám, két kérdést teszek fel szülőknek és keresztülőknek, kérem, hogy ehhez közösen álljunk fel. Hozzátok fordulok, és kérdezem most tőletek, akarjátok-e, hogy gyermeketeket a keresztség által az Atya, a Fiú és a Szentlélek Isten szövetségébe, a keresztény Anya Szent Egyházba befogadjuk? Felejétek, akarjuk. Ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy gyermeketeket úgy nevelitek és neveltetitek, hogyha felnő a konfirmáció alkalmával ő maga tegyen vallást Istenbe vetett hitéről a gyülekezet előtt? Felejétek, ígérjük és fogadjuk. Közösen tegyünk vallást a mi hitünkről, elmondva az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennynek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt. Megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra. Harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján. Onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek szent lélekben, hiszem az egyetemes Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását, és az örök életet. Amen. Hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Örökkévaló Istenünk, megköszönjük neked az életnek azt a csodáját, amelyet te magad terveztél el, alkottál meg, és adtál a mi kezünkbe. És köszönjük, hogy mindez párosul azzal az ígérettel, hogy Te leszel az, aki gondját viseled, aki hordozod, aki számára is ígéretet adtál, hogy vele leszel minden napon a világ végezetéig. Mégis érezzük annak a felelősségét, hogy a mi kezünkbe helyezted előtt. Érezzük annak a felelősségét, hogy gondját kell viseljünk, és társa kell legyünk egy életen keresztül. Ehhez kérünk elő szülőknek, keresztszülőknek, családtagoknak. És ehhez kérjük azt, hogy mi is hadd tartsuk számon mindazokat, akik a te népedhez tartoznak a keresztség által. Hadd hordozzuk őket imádságban, hadd viseljük gondjukat lélekben, hogy oda eljuthassanak, ahova célhoz szeretnéd érkeztetni őket. Így kérjük, hogy adj nekünk most bölcsességet az ő nevelésére, neveltetésére. Így kérjük, hogy a te terved valósulhasson meg az ő életében, és ennek mi ne lehessünk akadályai. Köszönjük, hogy azt a legnagyobb ígéretet adtad számára, hogy nem lesz egyedül ebben a világban, akkor sem, ha mi nem leszünk mellette, hiszen te fogod fogni a kezét, és te fogod vezetni őt. Így köszönjük meg az ő életét, így kérjük azt az áldást, amelyet csak te adhatsz az ő életére ebben a közösségben. Kérünk, hallgass meg bennünket, imádságunkat, ami Urunk Jézus Krisztusért kérünk. Amen.
Anna, Viola, keresztelek téged az Atyának, a Fiúnak és a Szentlélek Istennek nevében. Jézus Krisztus kegyelme, Istennek szeretete és a Szentlélek meggyőző és megtartó ereje. Legyen és maradjon te véled, áldjon meg és őrizzen meg téged.
Foglaljuk el a helyünket, és a keresztség kiszolgáltatása után folytassuk Isten tiszteletünket. Keressük énekeskönyvünknek a 8. Zsoltárát. A 8. Zsoltárnak az első 4 versét fogjuk közösen énekelni. 8. Zsoltárunk első verse így kezdődik: Ó felséges Úr, mi kegyes Istenünk! Isten igéjére figyeljünk közösen, amint megvan írva ma számunkra Pál apostolnak a Róma beliekhez írt levelében. A 9. részből a 14-től 21-ig terjedő verseket olvasom. Mit mondjunk tehát? Igazságtalan az Isten? Szó sincs róla. Hiszen így szól Mózeshez. Könyörülök, akin könyörülök, és irgalmazok, akinek irgalmazok. Ezért tehát nem azé, aki akarja, és nem is azé, aki fut, hanem a könyörülő Istené. Mert így szól az írás a fáraóhoz. Éppen arra rendeltelek, hogy megmutassam rajtad hatalmamat, és hogy hirdessék nevemet az egész földön. Ezért tehát akin akar, megkönyörül, akit pedig akar, megkeményít. Azt mondod erre nekem, akkor miért hibáztat mégis, hiszen kiállhat ellene az ő akaratának? Ugyan ki vagy te ember, hogy perbe szállsz az Istennel? Mondhatja-e alkotójának az alkotás, miért formáltál engem ilyenre? Nincs-e hatalma a fazekasnak az agyagon, hogy ugyanabból az agyagból az egyik edényt díszessé, a másikat pedig közönségessé formálja? Kegyelem Istene, tegye áldottá számunkra az ő igéjét, annak megértését, befogadását, jöjjetek fennállva, ezért imádkozzunk. Örökkévaló Istenünk, az egyik pillanatban arról szólsz nekünk, hogy milyen nagyjá tetted az embert, a te kezed alkotását, akit te formáltál, te hívtál létre, hogy milyen nagy ajándékokkal ruházod fel, és milyen ígéretet kaphatunk tőled. A keresztségben újra hallottuk azt, ami mindannyiunk közös ígérete, hogy minket kísérsz, nem hagysz magunkra, velünk vagy minden napon a világ végezetéig. A másik pillanatban pedig bebizonyítod, hogy az életünk milyen semmiség. Könnyen tovamúlik, mindaz, ami benne van, elvehető tőlünk. Mindaz, amit megszereztünk magunknak, egy tolvonással elvehető. És mindezek fölött te döntesz. Te mutatod meg magadat és a te dicsőségedet abban, amikor ajándékozol, és te mutatod meg önmagadat akkor, amikor elveszel tőlünk. Az egyik legnehezebb dolog, amit meg tudunk érteni tőled, vagy amit megpróbálunk elfogadni te tőled. Köszönjük, hogy úgy lehetünk most is itt, mint akik akarják a te közelségedet, akik ide akarják tenni a maguk életét. Köszönjük, hogy mindazt hozhatjuk, ami bennünk van, az emlékezésünket, a hálaadásunkat azokért, akik már nem lehetnek közöttünk. Hálát adhatunk édesanyákért, hálát adhatunk azokért, akik hordoztak minket, és elmondhatjuk, elpanaszolhatjuk mindazt, ami bennünk van, ami teherként rakódik az életünkre, ami ezeket az emlékeket is megnehezíti talán. Így kérünk, hogy fogadj bennünket úgy, ahogy most érkeztünk, és mutasd meg a te irgalmadat, irgalmasságodat, attól, hogy betöltődjék az ígéret, hogy könyörülök, akin könyörülök. Erre a könyörületre várva kérjük a te áldásodat Isten tiszteletünkre. Amen. Az ige hirdetésére és annak hallgatására készüljünk a 171-es számú dicséretünkkel. 171-es dicséretünknek egyetlen verse van, azt énekeljük, megáll az Istennek igéje, és nem állhat ellene, és nem állhat senki ellene. alapigénket az előbb felolvasott részből, Pál apostolnak a rómabeli gyülekezethez írt leveléből, a 9. részből újraolvasom, a 15. vers 2. feléből és a 16. versből. Könyörülök, akin könyörülök, és irgalmazok, akinek irgalmazok. Ezért tehát nem azé, aki akarja, és nem is azé, aki fut, hanem a könyörülő Istené. Amen. Általában vasárnaponként is a napi igét szoktam választani a bibliaolvasó kalauzunk szerint. Ez nem a mai napi ige. A héten olvastuk, és több bibliaóra volt, ahol nekifutottam, és megpróbáltam végig gondolni, aztán úgy mindig elkerültem. Az egyik legnehezebb kérdése talán a Bibliának, hogy Istennek micsoda nagy szabadsága van felettünk, és ön ezt az ember fel tudja-e fogni. Mindig találtam valami más témát, ami lehetett aktuális, lehetett róla beszélgetni. Most mégis úgy éreztem, hogy nem tudom elkerülni. Nem azé, aki akarja, és nem azé, aki fut, hanem a könyörülő Istené. Az elmúlt vasárnapokon talán többen is észrevették, hogy a témák egymáshoz kapcsolódtak, amelyek előkerültek. És egy közös dolog volt, ami összekapcsolta mindegyiket, az pedig az, hogy az Isten az embert szabadítani akarja, szabaddá tenni akarja. Elhangzott egy nagyon szép Zsoltár, a 4. Zsoltár, ahol a szorult helyzetében élő embert az Isten megszólítja, és azt mondja neki, hogy tág teret adok neked. Kihozlak abból, ami körülvesz téged, és megmutatok neked egy olyan világot, ami határtalan tud lenni, és ebben tudsz élni. Aztán utána Pál apostol néhány gondolata került elénk, amikor a maga tehetetlenségéről beszélt. Amikor elmondta azt, hogy két törvényt lát a saját életében, az egyik a belső törvény. Az, ami mindig gyönyörködik a jóba, ami akarja a jót. És körülveszi őt egy emberi törvény, a testnek a törvénye, amely pedig mindig korlátozza, és nem tudja, hogy ezt ki fogja legyőzni az ő életében, hogy ő szabad legyen. Ezek olyan nagyon szép és nagy kérdései az életünknek, és nagyon tetszetős dolog az, hogy az Isten bennünket megszabadítson. De megszabadítani csak egy szabad Isten tud, aki maga is azt tehet, amit akar. Ez a gondolat viszont nagyon nehéz a számunkra. Amit olvastam, az talán az emberek többségében egy felháborodást keltő dolog. Mi az, hogy Isten könyörül azon, akin könyörül, és irgalmaz annak, akinek irgalmaz? És mi az, hogy az egyik embert kiválasztja, a másikat pedig megkeményíti? Igazságos-e az Isten? Így kezdi Pál is ezt a gondolatmenetet. Igazságos így az Isten? És sok-sok kérdése van az életünknek, ami ugyanezt feszegeti. Amikor nem értjük a történéseket, amikor nem értjük a dolgainkat, amikor más megítélés alatt látunk mi egy-egy helyzetet az életünkben, és valahogy nem illeszkedik bele az, amit Isten hoz. Amilyen helyzetet az Isten létrehoz, megteremt az életünkben. Vajon kell az Istennek megindokolni a döntéseit? Vajon nincs-e szabadsága neki tényleg eldönteni egy-egy életről, hogy azt mi végre alkotja? Vajon kell-e az Istennek bármivel is bizonygatni azt, hogy ő jól döntött, hogy helyes úton jár? Mondhatja-e a kép szerint az edény, amit a fazekas készít a fazekasnak, hogy te miért csináltál engem ilyenre? Miért ilyennek alkottál meg? 3 pontot szeretnék felvázolni, amivel nem feleletet akarok adni azoknak az embereknek, akik ebben a kérdéskörben gyötrődnek. Hiszen Pál apostol maga sem ad feleletet, és Isten sem állítható törvényszék elé, és követelhető tőle bármiféle felelet, hogy ő igazolja magát. Az alapállapot azonban, ahonnan el kell indulnunk, az az, hogy a Bibliának van egy nagyon nehéz üzenete, amely az ember alól minden talajt kihúz. Ez pedig az, hogy semmit sincs, és senki vagy én nélkülem. Az ember azonnal hadakozik ez ellen. Az ember bizonygatni akar. Az ember akar, és az ember fut. fut és be akarja bizonyítani az Istennek, hogy én vagyok valaki. Hogy én megérdemlem a törődést. Hogy én az vagyok, akire neked kötelességed rátekinteni. Hogy én az vagyok, aki az imádságommal téged be kell tudjalak folyásolni, hiszen te magad mondtad, hogy kérjek tőled, és neked akkor az kötelességed megadni. Már a Biblia első lapjain az ember a fejébe veszi a nagy gondolatot, hogy én megmutatom Istennek, hogy ki vagyok. És elmennek, és tornyot építenek. Olyan képtelen az egész elgondolás. Egy tornyot, ami majd az égig ér, és én megmutatom, hogy én ki vagyok. Bemutatkozom az Istennek. Bekopogtatok a mennyek országának az ajtaján, és azt mondom neki, hogy nézd, itt vagyok. Ugye megmondtam, hogy megcsinálom. Hát bebizonyítom. Nagyon sokszor ez a küzdés, ez az önigazolás, az, ami bennünket vezet, és elégedetlenek vagyunk, hogyha nincs meg az elismerés. Hogyha valaki utána nem veleget vállal, és nem mondja azt, hogy te ügyesen csináltad, tényleg megmutattad, neked van igazad. Annyiszor várunk erre, és amikor nem jön, akkor az ember kétségbe esik és gyötrődik, hogy miért nincs ez a bizonyos elismerés. Az egész életünk pedig mégiscsak azt igazolja, amiről Isten a Biblián keresztül üzen, semmit sincs, és senki vagy én nélkülem. Ez így van a születésünktől a halálig. A születés, amiről nem mi döntünk. A születés, aminek az alapüzenete az, hogy az élet ura az Isten. Ő alkot, ő tervez el. Mi megakadályozhatjuk és ölhetünk, de életet nem teremthetünk. Az élet akkor van, amikor Isten azt mondja, hogy legyen. Addig semmi nincs. Aztán utána megtapasztaljuk, amikor a gyermekünket a kezünkbe vesszük a magunk tehetetlenségét és erőtlenségét. És azt mondjuk, hogy semmi nincs a kezemben eszközként, hogy megtartsam őt. Mert senki vagyok. Mert bárki és bármi elveheti tőlem. Aztán belekezdünk a nagybetűs életbe is. Elkezdjük bizonygatni azt, hogy igen, mégiscsak van erőnk, van türelmünk, van szeretetünk, van megbocsátani tudásunk, sok-sok mindent meg akarunk mutatni, hogy azok mi vagyunk. És kiderül, hogyha valaki őszintén nézi az életét, apró semmiségeken múlik minden napunk. Van, aki azt mondja, hogy szerencse, így alakult, jó lett a sorsom. A másik pedig azt mondja, hogy ezek a csodák azok, amelyekről én nem tehetek. Hogy egészséges vagyok, hogy itt vagyok, hogy még tudok küzdeni, hogy van, akit szeressek, hogy meg tudok állni akkor is, amikor a legmélyebb ponton vagyok, és még mindig van erőm. Ezek az apró dolgok azok, amelyek végig bizonyítják az életünkben azt, hogy ha az Isten ezt nem így intézné, akkor én már nem lennék, és semmim sem lenne. Túl keménynek gondoljuk ezeket a bibliai üzeneteket, hogy úgy jöttem a világra, hogy semmit nem hoztam, és úgy is megyek el, hogy semmit nem viszek belőle magammal. De ez a valóság. Kérdezzétek meg azokat, akik a temetőből jönnek, akik most emlékeznek, akik számára teljesen világos lett az, hogy amit kaptak eddig, azok ajándékba kapott idők, napok voltak, olyan dolgok, amelyeket meg lehetett ragadni, és ha mellette elmentem, nem jön vissza többet. Egyszeri ajándékok és egyszeri csodák, amelyek mutathattak volna tovább vezető utat is, nagyon sokszor csak emberi szem nem volt arra, hogy ezt meglássa. Pedig az Isten a csodák sorozatát oda tette elénk, hogy észrevegyük, hogy megmutassam az én dicsőségemet. De amikor az Isten meglátja ezt az embert, aki önmagában semmi és semmilyen nincs, akkor azt mondja, hogy én választhatom ezt az embert. Nekem szabadságom van azt mondani, hogy én teszlek téged valakivé, hogy te hozzám tartozzál. És azt mondhatja embereknek, hogy adom neked azt az ajándékot, hogy te engem megismerjél. Egyből a másik oldal érdekel bennünket. Hogy az egyik megkapja ezt az ajándékot, és a másik nem kapja meg ezt az ajándékot. Hogy az egyik itt ül most ebben a templomban, bármi dolog miatt is, de az Isten elhatározása miatt, azért, hogy meglássa az Isten dicsőségét, ez most nem számít. Az számít, hogy Miért van az, hogy az Isten valakit megkeményít? Hogy az Isten valaki mellett nem dönt? Hogy az Isten valakit most éppen kihagyott a tervéből? Ez ugye, ez nagyon érdekel mindenkit. Egy felelet van erre. Semmi közöd nincs hozzá. Semmi közöd nincs hozzá, mert az Istennek csak annyit láthatsz a valójából, ami a te életeddel őt összekapcsolja. Nem vagy hivatott arra, hogy lásd a világ folyását. Nem vagy hivatott arra, hogy megokold a másik életét. Hogy ítélkezz felette, vagy bármiből kimossad. Nem tartozik rád. Könyörülök, akin könyörülök, és irgalmazok, akinek irgalmazok. Ez az első mondat. És ez neked szól. Annak, aki ennek a részesévé lettél. Aki pontosan ebből fakadóan kellene megéld a legnagyobb csodát, hogy te az, aki önmagadban semmi sem tudsz lenni, az Isten előtt mégis egy kedves valaki lettél, akire azt mondta az Isten, hogy nekem ő kell, ővel akarok foglalkozni, neki adom az ígéretemet, hogy vele leszek minden napon a világ végezetéig. Vajon van ennél nagyobb csoda? Van ennél nagyobb szeretete az Istennek? Természetes dolog, és ezt mi magunk tudjuk a saját életünkben, hogy minden kiválasztás, minden döntés, amikor valami mellett döntök, az egyben egy másik dologtól való elhatárolódás is. Az Istennek is van szabadsága dönteni. Az Isten is hozhat dolgokat életemben, az életemben is azt mondhatja rá, hogy legyen ez. Legyen öröm, legyen ajándék, és legyen olyan, hogy most elveszek tőled valamit. És minden döntésben benne van ott a másik oldal, amit akkor is el kell fogadni. Egyébként az ember ellene sem tud semmit tenni. Zúgolódni lehet. Neki menni az Istennek is lehetne. Hiszen így folytatja Pál apostol, hogy ezek után sokan vannak, akik azt fogják mondani, hogy ha az Isten mindent úgy is előre eldönt, akkor nekem nincs felelősségem. Akkor nem én vagyok az ura az életemnek, ha nem nekem kell futnom, nem nekem kell akarnom, hanem az egész a könyörülöten és az irgalmon múlik, akkor csináljon az Isten, amit akar. Velem is. Akkor nem csinálok semmit. Félreértenénk, hogyha az Isten üzenetét erre hegyeznénk ki. És ezért mondja Pál apostol, megint csak feljajdul, felszólal, és azt mondja, hogy ki vagy te, aki perbe szállsz az Istennel. Aki az Istenre akarod hárítani azt, amiben élsz, ahogy az életed működik. Az Istennek tényleg van egy terve az életünkkel. De az Isten számlájára nem írható az én fájdalmam. Az Isten számlájára nem írható rá az én bűnöm, az én rossz döntéseim, hogy én hogyan rontottam el az életemet, hogy miért nem működnek a kapcsolataim rendesen, hogy miért úgy kell felneveljem a gyermekeimet olyan körülmények között, aminél jobbat is megérdemelne. Ez nem az Isten hibája. És nem szállhatok vele perbe, hogy miért nem intézted jobban a dolgomat. Inkább alázatosságra lenne itt szükség. És azt mondani, hogy nézd, Uram, mindig vannak nagy terveid. És ebben ott van az ember. Egy csodálatos ajándék ez. De az az ember képes neked ellenállni és ellent mondani. És meg tudja önmaga is keményíteni a szívét, és lehet, hogy te is meg tudod keményíteni utána a szívét. És nekem ezt el kell tudnom fogadni. Könyörülök, akin könyörülök, és irgalmazok, akinek irgalmazok. Azért tehát nem azé, aki akarja, és nem is azé, aki fut, hanem a könyörülő Istené. Bánt ez a mondat? Fáj ez a mondat? Rosszul esik? Vagy éppen az ellenkezője? Mert tényleg lehet zúgulódni, lehet ellenkezni, lehet perelni az Istennel, de fel lehet tenni egy másik nagy kérdést. Jobb lenne az életem, ha mindent az Isten az én kezembe rakott volna, és azt mondta volna, hogy tudod mit, nem szólok bele, boldogulj te vele, dönts te, vállald te a felelősséget. Melyikünk állna oda az Isten elé, és mondaná azt, hogy tudod mit, ne az legyen, amit te akarsz, legyen az, amit én akarok, és én elszámolok majd a végén. Vagy nem nagyobb ajándék azt mondani, hogy olyan jó, hogy minden a te kezedben van. Hogy nem én kell eldöntenem a sorsomat, Nem én fogom eldönteni a népem sorsát, nem én fogom eldönteni a szeretteim sorsát, semminek a sorsáról nem én fogok dönteni. De ez nem azt jelenti, hogy nem leszek eszköz benne. Nem azt jelenti, hogy nem figyelhetek az Isten szavára, nem engedelmeskedhetek neki, és nem rendezhetem úgy, hogy az az igazság és az Isten dicsősége meglátszon rajta. Legyenek akarások, és legyenek futások. De mindenki tudja mögötte, hogy ezt nem másért tehetem meg, csak azért, mert az Isten erre indított engem, mert könyörült, mert a kezembe adta a lehetőséget, mert engem oda helyezett. Így megmarad az ember felelőssége is, és megmarad az Isten szabadsága is. Nyilván a leghatalmasabb szinten a bíró ő maga, és ott dől el minden. De biztosan állíthatjuk azt, hogy aki olyan ígéreteket tesz, hogy veled leszek minden napon a világ végezetéig, és hogy nem feledkezem el rólad, az nem fog úgy döntést hozni az életemben, hogy a számomra nyomorúságot, elbukást idézzen elő, hanem arra fog segíteni, hogy az élet az enyém legyen. Ebben a földi világban is életet akar adni, és azon túl pedig az üdvösségre készít fel. Ennek a csodáját megérteni nem fogjuk, de elfogadni el lehet az Istentől. Csendesedjünk el, és kérjük Istentől, hogy legyen annyi alázatosság bennünk, hogy háladással elfogadjuk azt, hogy dönt az életünk felett. Amen. Jöjjetek fennállva, imádkozzunk. Urunk Istenünk, mindaz, amit hallottunk te tőled, egyáltalán nem bizonytalanít el bennünket abban, hogy szeretsz minket. Hogy mindaz, amivel körülveszel, az annak az útja, hogy hozzád megérkezzünk, és a te dicsőséged meglátszódjék a mi életünkön is. Felsorolhatnánk most hálaadással mindazt, amit kaptunk tőled, amiben megmutatkozott ez a szeretet. Körülvettél olyanokkal, akik fontosak nekünk, hogy megajándékoztál minket egészséggel, hogy adtál nekünk türelmet, hogy tudtunk egymásnak megbocsátani, hogy rendeződtek kapcsolatok, sok-sok mindent, ami olyan apró csodákból állt össze, és ez maga az életünk. És oda tudjuk te eléd vinni a megpróbáltatásokat is, amikor döntöttél és falat állítottál elénk, amikor nem értettünk, és amikor sírtunk, és amikor talán a lelkünk háborgott is. És utána kivezetve, a gondolatainkat önmagunkból, megérkezhettünk te hozzád. Csodálatos a te terved, és mi azt soha nem fogjuk átfogni a gondolatainkkal, értelmünkkel. Így bízzuk rád magunkat. Úgy, ahogy azt az apostol is tette, hogy a felvetődő kérdésekre mindig nagyon alázatosan azt mondta, hogy te tudod, Uram. Te tudod, hogy mit akarsz kezdeni, te tudod, hogy hogyan akarod véghez vinni, te tudod, hogy hol van az én helyem, hogy mire akarsz felhasználni. Egyetlen egy dolgot kérhetünk, adj nekünk ez engedelmes szívet. Köszönjük, hogy a háladásunkban ma tényleg megemlékezhetünk azokról, akiken keresztül az életünket kaptunk, akik elindíthattak ennek a földi életnek az útján, és akik vezettek a maguk bölcsességével, akik próbáltak beléd kapaszkodni, vagy éppen téged kerestek ők maguk is. Te tudod, hogy kit akartál eljuttatni, és kit nem juttattál el te magadhoz. Köszönjük, hogy az emlékezésünkben benne lehetnek azok is, akik most gyászolnak, akik frissebbeket élnek át. Töröld le az ő könnyeiket, erősítsd meg őket. Adj vigasztalást, hiszen most nem másról hallottunk, mint arról, hogy életnek és halálnak ura te vagy. Köszönjük, hogy bizalmunk lehet te benned. Így kérjük, hogy vezess továbbra is a lépteinket, gondolatainkat. Így helyezzük eléd nem csak a személyes életünket, hanem országunkat és népünket is. Te tudod, hogy mit akarsz kihozni abból, amiben benne vagyunk. És te tudod, hogy hova akarsz állítani minket, hogy ott fussunk és akarjunk. De tudjuk, hogy minden eredmény a tied, a könyörülő Istené. Így tesszük elé gyülekezetünket is, minden szolgálatunkat, amelyben nem mi magunk kell látszódjunk, hanem a te dicsőséged. Köszönjük, hogy itt lehettünk, köszönjük, hogy hálát adhattunk. Kérjük a te erődet továbbra is, hogy megharcolhassuk a ma nemes harcainkat. Ami Urunk Jézusért kérünk, hallgass meg imádságunkat, és továbbra is áld meg életünket. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Mindezek után az Isten békessége, amely minden értelmet meghalad, őrizze meg a ti szíveiteket, gondolataitokat, ami Urunk Jézus Krisztus által. Amen. Foglaljuk el a helyünket, és úgy hallgassuk meg a hirdetéseket. Szeretettel hívom fel a gyülekezet figyelmét az adakozásra. Szeretettel hirdetem az adakozással kapcsolatban, most még egy pár héten keresztül, a gyülekezetünknek van alapítványa, ha valaki az alapítvány számára szeretné az adójának az 1%-át felajánlani, a persejeken elhelyeztünk ilyen kisebb papírokat, azon az adószám megtalálható, köszönettel fogadjuk ezeket az adományokat is. Szomorú szívvel hirdetem a gyülekezetben, hogy az elmúlt héten utolsó földi búcsút vestünk Teslér András 80 éves és Zsiga Józsefné 98 éves testvéreinktől. Azért imádkoztunk, hogy a nagykegyelmű Isten az ő vigasztalásával erősítse meg azokat, akik rájuk emlékeznek. Szintén szomorú szívvel hirdetem, együttérző lélekkel, hogy családtagjai, szerettei emlékeznek Radnics Károlyné halálának első éves fordulójára. Az ő szívükbe is Isten adjon békességet az emlékezésben. Szeretném hirdetni, hogy ma délután 5 órakor gitáros zenés istentiszteletet tartunk itt a Mátyásföldi templomunkban. Szeretettel hívunk erre mindenkit erre az alkalomra. Az ige hirdetés szolgálatát Neuwirth Tibor káposztás megyeri beosztott lelkipásztor fogja végezni. Szeretném hirdetni, hogy holnap este a hónap első hétfőjén rendszeresen szoktuk tartani a dolgozók bibliaóráját. Egy későbbi esti időpontba 7 órától tartjuk, hogy mindazok, akik a munkaidejük beosztása miatt nem tudnak eljutni gyülekezeti alkalmainkra, egy ilyen alkalomra eljuthassanak. Tehát holnap este 7 órakor tartjuk itt az utca túloldalán a gyülekezeti házunkban. Szeretettel hirdetem még azt is, hogy a kijáratnál megtalálható a Reformátusok lapja, valamint egy kiadvány, egy műsorfüzet. A 9. Református Zenei Fesztivál és a Református Egység ünnep most egy hétvégére esik, és ennek a programját, amely 2 hét múlva hétvégén lesz, tartalmazza ez a kiadvány. Szeretettel ajánlom mindenkinek a figyelmében, zenei és egyéb programok vannak benne, komoly zenei, könnyű zenei, idősebbeknek, fiatalabbaknak, minden korosztálynak. Ha valakit érdekel, nyugodtan, bátran vigyen belőle, és azt át tudja nézni akkor, hogy mi az, amire ő szívesen eljutna. Isten tiszteletünket fejezzük be a 251-es számú dicséretünkkel, majd nemzeti imádságunkat, a himnuszt fogjuk énekelni. 251-es számú dicséretünknek énekeljük az első versét és a 7. verset. Első és 7. verseket, az első vers így kezdődik, meghódol lelkem, te néked nagy felség.